Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendégei Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa, valamint Szabó Jenő, a Bélyeg Múzeum igazgatója, és miként ígértem, Merényi Zsuzsával indítunk, mármint az ő gondolataival. A műsor első részét azzal zártuk, hogy mi a különleges relikviája a Bélyeg Múzeumnak, és ebből kiderült, hogy tulajdonképpen megcsinálhattuk volna, ha jól emlékszem, 5. bélyeg kibocsátó országként is mi magyarok a bélyegünket, de erre ugye nem került sor, és akkor ezen vonalon megyünk tovább. Gondolom a kedves hallgatók arra kíváncsiak, hogy mit tud felmutatni közben a Pénzmúzeum. Mármint, hogyha relikviákról beszélünk. Egy-két érdekességet hozzunk ide. Ugye alapvetően a műsornak a nagy része az abszolutizmus korát célozta meg, valamint a kiegyezést, tehát lehet, hogy ezen a szálon lehet érdemes menni tovább.
Hát nehezen tudom megállni, hogy ne fejezzem ki a meghatottságomat, de tulajdonképpen a reformkor elfolytott tervei, azt gondolom, hogy a 48-49-es szabadságharc idején felszabadultak, és azt a fajta nyitottságot, ahogyan a bélyeghez is nyúltak, tehát egy postai működés gazdasági alapját próbálták megteremteni, azt gondolom, hogy vele párhuzamosan, hogy az első magyar nyelvű pénzek is megszülettek, ez is a 48-49-es szabadságharcnak az időszaka, akkor így kellett finanszírozni, vagy így lehetett finanszírozni egy saját elhatározású működést, a hadsereget, tehát a Kossuth bankok születését próbálnám egy ilyen relikviának tekinteni. Természetesen az írásbeliség előtt is volt pénz, tehát hogyha még korábbi relikviákat keresünk, akkor az árupénzek koráig kell visszamenni, de azt gondolom, hogy ha a magyar pénztörténet első lapjait keressük fel, akkor a múzeum második csomópontja, ahol a pénz forgalmi eszköz szerepét mutatjuk be, az a magyar pénztörténet dicsőséges szép vonulatát is bemutatja, tehát Szent Istvánhoz kell visszamennünk, az ő első vereteihez, ahol a Láncea Régis, a lándzsás kezet mutató király fejezze ki, hogy ebben az országban, vagy ezen a területen Szent István az uralkodó. Mindig van egy ilyen vonatkozása ezeknek a pénzeknek, az az üzenet, hogy éppen ki, és milyen időszakban, milyen módon oldja meg azt lehet mondani, hogy a korabeli árukereskedelmet is, de nagyon sokszor azt gondolom, hogy a hatalmi jelvényeknek és a ajándékoknak a kifejezését is szolgálták ezek a pénzek.
Egyébként az időszaki kiállításnak a fókuszáról mi kerül középpontba?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt van egy ilyen különlegesség vonulata a kiállításnak, másrészt meg mivel a bankjegyek és postai jegyek találkozási pontja ez a kiállítás. Itt olyan szerzők, olyan alkotók is bemutatásra kerülnek, akik pénzjegyeket, tehát bankjegyeket is terveztek, illetve vele párhuzamosan postai jegyeket, postabélyegeket terveztek.
Mit emel neki Szabó igazgató úr egyébként a múlt lenyomataiból, tekintettel arra, hogy majd beszélünk a modern bélyegekről is, igen, amit mindenképp érdemes, hogy fókuszáljunk, hiszen nem az ön által említett hatalmas volumenű lehetőséget nem biztos, hogy első pillanatásra ki tudjuk használni egy időszaki kiállításon.
Nos, ebben a kiállításban mi is valóban ezeket a kapcsolódási pontokat kerestük. A legelső kapcsolódási pont az, hogy a Budai Posta palotában, ahol most a Pénzmúzeum van, ott kezdte az első évtizedét a Bélyeg Múzeum is, 1930-ban ott nyílt meg. A legfelső emeleten, abban a teremben, ahol egy ideig a Nemzeti Banknak a kamat döntő ülései zajlottak. És a következő kapcsolódási pont gyakorlatilag a Nemzeti Bank, illetve a pénzjegynyomda létrejötte. Helbig Ferenc volt az a grafikus művész, az Iparművészeti Főiskolának a későbbi főigazgatója, aki tulajdonképpen 1920-tól már csak állami megrendelésre dolgozott, tehát bankjegyeket és bélyegeket tervezett. A két világháború közötti időszaknak ő volt a legjelesebb grafikus művésze ebből a két alkalmazott grafikai műfajból, és utána az ő tanítványai voltak azok, akik átvették a stafétát. Horváth Endre a következő, akit említeni szükséges. Ő tervezte az 1946 után elkészült új forint bankjegysorozatot, és Az egyik jellegzetesség az ő munkásságának az volt, hogy nem csak a történelmi személyiségeket, hanem korábban már a pengős bankjegyekre is népviseleteket, illetve karakteres magyar arcokat, elsősorban Palócvidékről kerített modelleket magának a bankjegyeihez, és ezeket mai napig is nemzetközi viszonylatban is a világ legszebb bankjegyei között tartják számon. És ugye a bankjegyeknek sajátossága, hogy portrékat ábrázol, ezért nem véletlen, hogy a bélyegeknél is elsősorban a portréábrázolásra kaptak megbízásokat a pénzegynyomdának a grafikusai. Ebben kiemelkedőt alkotott utána Nagy Zoltán, és az ő tanítványa volt Vagyóczky Károly, aki a most forgalomban levő bankjegyeinknek a tervezője. Szerencsére még köztünk van, és ő is megelégedéssel nézte meg, hogy mit válogattunk ki az ő hagyatékából a kiállításba. És már az ő tanítványai zárják a sort, még két grafikust emelünk ki, aki a bankjegyhez is sokat hozzátett, illetve a pénzérmékhez is. Elekes Attila, aki most egyébként a Bélyeg Múzeumnak a művészeti vezetője, és ennek a kiállításnak az egyik látványtervezője. A másik pedig Pálinkás György. Erre a hat grafikusra épül a kiállításnak a tulajdonképpen ezek az a kapcsolódási rész, hogy bankjegy és postajegy kéz a kézben. És ezen kívül az aranyvonat, amiről már érintőlegesen szó volt, ennek a három ládányi ritkaságnak, meg csak a legnagyobb ritkaságokat vitték el az aranyvonattal Ausztriába. Ennek gazdaságtörténeti jelentősége is van, hiszen mindazokkal a műkincsekkel együtt, amelyeket a legnagyobb állami múzeumokból, nemzeti múzeumból, szépművészeti múzeumból is szintén vitt az aranyvonat, tulajdonképpen együttesen adták meg a fedezetét annak, hogy a pengő hiperinflációja után egy stabil értékálló pénzt lehessen bevezetni.
És az aranyvonatból kimenekített relikviák, az nagyjából mind meglettek egyébként?
Igen.
Tehát ugye azért ez nem akármilyen tényező. Igen. Történeti szempontból sem.
Így van, tehát mind a németektől, mind az oroszoktól, a szovjetektől féltették ezeket a kincseket, és ez egy valóban egy nagyon hűséges és sikeres akció volt, tehát az amerikaiak tisztességgel 46-ban ezt visszajuttatták, megérkezett a keleti pályaudvarra, fantasztikus felvétel készült tételesen arról a listáról, tehát jegyzőkönyveket készítettek a szállított kincsekről, mint hazaérkeztek, és valóban az a 30 tonnányi arany, ami kivándorolt és visszaérkezett, ez volt a forint, a stabil forint egyik gazdasági alapja.
Na most kicsit ugrunk egy másik témakörbe, mielőtt visszatérnénk egyébként egyik kedvenc témára, a modern bélyek gyűjteményre. Nézzük még, hogy említettem Erény Zsuzsanna, hogy 3 évet tud már maga mögött a pénzmúzeum. Egy kis kitekintést a következő időszakra nézve, mi az, ami dominálni fog a programok sorában az
mindenképpen intézményben. Megemlíteném azt az újítást, mert ez a születésnappal összefüggésbe vezettük be, és az angol nyelvű verziója még most került kipróbálásra. Készült egy audioguide-unk. Említettem, hogy a látogatók felét körülbelül csoportosan vezetjük, de ahhoz, hogy a látogatók ne érezzék teljesen magukra maradva, magukban kószálónak a múzeumban, ez az audio guide, amit készítettünk, lehetővé teszi, hogy szakmai jellegű vezetésben legyen részük, tehát ne menjenek el olyan értékek mellett, amelyek tulajdonképpen a pénz működésének, a gazdasági jelentőségének fő összefüggéseit nem mutassák be, tehát ez a célunk vele, hogy az egyéni látogató a saját telefonjára letölt, saját fülhallgatójával, saját tempójával nézze meg a múzeumot. Egyrészt van egy időalapú szervezés, tehát egy rövidebb és egy hosszabb vezetési lehetőség, vagy önvezetési lehetőség. Van a magyar pénztörténetre koncentráló, tehát a aranybányától gyakorlatilag az előbb említett pénztörténeten keresztül vezet az út, és van egy olyan szabad bejárás, hogyha valakinek QR kóddal működő telefonjára tehát QR-kódot olvasó telefonja van, akkor lehetősége van, hogy saját maga dönt, hogy egyes helyeken, az általa felfedezetteken túl akar-e egy olyan tájékozódó információt kapni, ami a lényegre fókuszál. Tehát ez a jelenben működő büszkeségünk, de ahogy Jenő is említette, tulajdonképpen készülünk mi is a múzeumok szokásos programjaira. Májusban egyrészt gyereknap lesz, másrészt a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum udvarában, terében jelennek meg ilyenkor különféle programokkal a múzeumok, és mi, hogy stílusosan kapcsolódjunk az eddig elhangzottakhoz, 2 forintos mentőakciónak hívjuk azt a kis játékot, amiben a látogatók részt vehetnek, és itt nem a Bélás 2 forintosra kell gondolni, hanem a 48-49-es Szabadságharc Kossuth 2 forintosára, úgyhogy pont a nyomás segédként lehet működni, de nyomdász segédként elkészíteni egyrészt ezt a Kossuth 2 forintost, másrészt pedig hajón, vonaton, szekéren idézőjelben menekítjük a nyomdagépeket, ahogy ez előbb szóba is került, és bankókat rejtünk el, megismerjük a csavaros krajcárokat is, ugyanis úgynevezett spionpénz, tehát a bélelt és információt rejtő kis pénzecskéket is fogunk készítetni, emlékezve erre a bizonyos 48-49-es krajcárra. De ezzel párhuzamosan ugye a múzeum kapcsolatrendszerében most már a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal is több akciót megvalósítunk. 2 napos gyereknap lesz a Városligetben is, annak keretében is próbálunk egy ilyen kis állomásosdít pénzügyi tudatosság pecsétgyűjtő füzet segítségével a gyerekeket mozgósítani.
Igen, mennyire viselik fegyelmezetten a gyerekek? Ugye említette, hogy a célközönség azért 18 év alatti volt.
Igen.
Hogy viselkednek?
A múzeumban? Igen. Hát egyrészt lenyűgözve. Tehát, hogy ilyen wow élményük van, és
De milyen kötelező kirándulás keretében elvégezendő feladat?
Ez nagyon kellemes csalódás. Tehát úgy hagyják el a múzeumot, hogy azt mondják, hogy úristen, ide volt értelme eljönni.
És hát nem a matematika dolgozatról maradtam cserébe.
Ezeket nem tudjuk, ezeket igen. A részleteket
egyébként természetesen. Egyébként a célközönség változik a következő időszakban a pénzmúzeumban, vagy továbbra szeretnénk... inkább a fiatalabb korosztályt célozzák meg?
Változatlan, hiszen egyrészt van egy nagyon aktív iskolai tanévrehez kötődő időszak, amikor értelemszerűen az iskolásokat fogadjuk, de a nyári táborok is vannak, amiben bekapcsolódnak a bőrönmúzeumosaink, de nyáron is rengeteg külföldi keres meg minket, tehát a több nyelvűségnek köszönhetően szívesen teszik. Tehát aki a fővárosba látogat, és eljut a tudatáig, ennek a lehetősége meg a híre, azok boldogan jönnek, és hát van nagyon fontos olyan kiegészítő lehetőség, hogy egyrészt vannak ilyen kávéházi programok magában a múzeumi térhez kapcsolódó kávéházunkban, másrészt pedig a tetőteraszon, és az pedig rendkívüli módon kedvelt. Még télen is látogatták, de most, hogy jön a szezon, egyrészt fantasztikus kilátás, egy kellemes kávézás vagy üdítőzés mellett oda is tervezünk programokat.
Tehát kéz a kézbe jár a 2 intézmény. Igazgató úr, kíván hozzátenni még valamit a pénzügyfilateliához?
Hát annyit nem a pénzügyfilateliához, hanem magához a pénzmúzeumhoz. Amikor először beléptem, én is lenyűgözve jártam végig az állandó kiállítást. Szóval az a döbbenet, hogy ez egy absztrakt valami, hogy pénz. Erről ilyen életszerűen, ennyi sokrétűen beszélni, és úgy, hogy befogadható legyen szinte bármilyen korosztálynak, számomra egy etalon a pénzmúzeum, úgyhogy nem volt véletlen az, hogy mi próbáltunk tendálni arra, és keresni ezeket a kapcsolatokat. Nyilván ebben benne is van az, hogy egy vadonatúj alapítású intézményről van szó, és ők a jelenkornak a szintjéről, a múzeológia jelenkori elvárásairól tudtak startolni, és ezért tulajdonképpen egy igazi 21. századi múzeum, talán Magyarország legkorszerűbb múzeuma.
Arról mi nem ejtettünk szót egyébként, hogy a kiállítás időtartama mikortól és hogyan veszi kezdetét, meddig tart?
A vendégkiállítás, az időszaki igen, kiállítás? Igen. Egész évben, tudomásom szerint én a legutolsó információt, amit hallottam, jövő tavaszig egészen biztosan
igen, jövő tavaszig
fogadjuk
tartani. és hogyha meg lesz a nyitottság, akkor valóban a pénzügy filatélia lenne a következő kulcsszó. Mert ebben is rengeteg kapcsolódási lehetőség van, az úgynevezett illetékbélyegek, okmánybélyegek, adóbélyegek, egyebek, amiknek egyébként a gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak, mint a postabélyegeké. Hiszen már a 17. század végén is léteztek ilyesféle illetékbélyegek Németalföldön, aztán később Angliában.
Azt nem tudom, mennyire voltak népszerűek, mert ugye ez általában fizetési kötelezettségekkel járó.
Egy állami szolgáltatás elismerésének.
De van ennek is gyűjtői köre nemzetközi viszonylatban, meg hazai viszonylatban is. Úgyhogy ebből is lehet egy kiállítást csinálni, mi állunk elébe.
Még egy pár szót arra kérem, igazgatóra mondjon a modernkor bélyegeiről.
Hát a modernkor bélyegei azok is megtalálhatók ebben a kiállításban, ugyanis azt lehet mondani, hogy a nyomdatechnika lehetőségei már szinte határtalanok. Tehát most azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a bélyeg manapság már önmagát adja el, mert ugye az alapvető eredeti funkcióját nagyjából elveszítette azzal, hogy már a magánlevelezés már tényleg egy ünnepi alkalomnak számít, amióta az infokommunikációs forradalomnak köszönhetően mobiltelefonon, e-mailben, bárhogy ezerféle csatornán tudunk kommunikálni, már nem fogunk várni egy hetet, hogy postafordultából megérkezzen nagymamától a levél. Ennek köszönhetően a bélyeg valóban egy olyan tárgyá alakult át, amit elsősorban a gyűjtők vesznek meg, és ugye gyűjteni sokféle szinten lehet, anyagi helyzettől, érdeklődéstől függően, és ennek megfelelően a világpostái igyekeznek ezt az érdeklődést a bélyegek iránt fenntartani, és akkor jönnek ilyen furcsaságok, hogy most akkor aranyfóliából készül a bélyeg, akkor hímzett bélyeg, porcelán bélyeg.
Illatos bélyeg.
Igen, csokoláde illatú, paprika illatú bélyeg, brejírásos bélyeg, tehát nagyon sokféle dolog van. Egyébként még akkor a magyar kuriózumokhoz tartozik, hogy az első olyan bélyeg, amit nem papírra készítettek, az bizony Magyarországon készült méghozzá 1955-ben. Az alumínium fóliára készített bélyeg a magyar alumínium ipar 20. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hát vért izzadtak az állami nyomdában, mire meg tudták ezt csinálni, de végül is elkészült. Ugyanis nem vette fel könnyen a festéket, az alufólia 0,9 ezred milliméter vastagságú fóliára nyomták a bélyegképet, és a hátulját pedig utólag fel kellett kasírozni papíralapra, mert a ragasztóanyagot meg pláne nem vette fel.
Végezetül, de nem utolsósabban, ugye Merényi Zsuzsán említett a műsor első részében, hogy fontos program volt a Bőrön Múzeum, mikor is a pénzmúzeum képviselői járták az országot. Ezek a külső helyszínek megmaradnak-e idén? Tervezik-e, hogy továbbra is viszik magukkal a relikviákat és mutatják a érdeklődőknek?
Mind a 19 megyébe, vármegyébe megjelenünk. Változatlanul szeretnénk ezt a programot fenntartani, és erősíteni szeretnénk egy korosztály mellett még a szenyor korosztállyal való kapcsolatot, úgyhogy havonta, havi rendszerességgel találkozunk nyugdíjas klubokkal, idős otthonokkal, ahol vagy vetítés formájában, vagy egyéb módon, de a pénzügyi edukációba őket is bevonjuk. Nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak és nagyon hálásak ezért a programért.
Köszönöm szépen, és akkor azt ígérem, hogy találkozunk a Pesten meg a Budai oldalon is valamelyik múzeumban mindenféleképpen, de legalább az időszaki kiállításon. A nap vendégei tehát Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa volt, valamint Szabó Jenő, a Bélyeg Múzeum igazgatója, mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.